Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illis László. Először arról, hogy Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított EU felvételét, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, az ország minden olyan kezdeményezést segít, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy Ukrajnában újra béke legyen.
Tegnapi napon az Európai Unió 8 tagországának, a 3 balti országnak, Lengyelországnak, Csehországnak, Szlovákiának, Bulgáriának és Szlovéniának az elnökei egy közös kezdeményezést tettek közzé Ukrajna európai integrációjának elősegítése érdekében. Azt írják ebben a levélben, hogy az Európai Uniótól minél előbb kapjon tagjelölt státuszt Ukrajna, és minél előbb kezdődjenek megbeszélések a csatlakozás témájában. Ezúton szeretném bejelenteni, hogy Magyarország támogatja ezt a kezdeményezést. Sürgetjük a brüsszeli intézményeket, hogy vegyék napirendre a 8 elnöknek ezt a kérését, amelyet Magyarország is támogat. Erről a támogató döntésünkről a mai napon tájékoztattam a lengyel és a litván külügyminiszter kollégát is, és azt várjuk el Brüsszeltől, hogy kezelje kellő komolysággal ezt a kezdeményezést. Magyarország tehát támogatja ezt a kezdeményezést, sürgetjük annak a brüsszeli napirendre vételét, hiszen ne felejtsük el, Magyarország, a magyar emberek a békében érdekeltek, és ezért minden olyan segítséget megadunk Ukrajnának, amely elősegíti a békét.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hét elejé videóüzenetében arra kérte az EU-t, hogy soron kívül azonnali hatállyal vegye fel Ukrajnát a tagjai közé. Az Európai Bizottság azt közölte, hogy örömmel látnák az országot az Unióban. Gáli Zoltán, a budapesti Corvinus Egyetem docense szerint azonban Ukrajna azonnali uniós csatlakozása lehetetlen. A riporter Varga Mónika.
Az európai integrációhoz való csatlakozás az egy hosszú évtizedeken keresztül az európai szabályrendszer mentén kialakult folyamat, ami változásokat ugyan hozott, és ezek a változások ezek jelentősek is lehetnek, de alapvetően arról szól, hogy egy ország mikor tud az európai jogrendszerhez, a saját jogrendszerén keresztül csatlakozni, mikor tudja harmonizálni a törvényeit, és mikor áll készen arra, hogy az európai egységes piacnak a tagja legyen. Ez hosszú évekig tarthat, még ezt a folyamatot végigviszi. Vannak országok, akik ennél gyorsabban ment, ugye például az északi országok, skandináv államok, azok 2 év alatt végig tudták vinni ezt a folyamatot. Megint másoknak ez nagyon hosszú ideig tart, ugye emlékezünk csak például Magyarországra, de mindenképpen ez a folyamat ez megköveteli azt, hogy a jogharmonizáció az megtörténjen.
Tehát akkor egy azonnali csatlakozás gyakorlatilag lehetetlen lenne?
Politikailag ugye lehet ígérgetni, de mindenképpen be kell tartani az európai szabályokat, és hát ugye hallottuk, hogy az elmúlt napokban 8 ország az a javaslat irányába, az azonnali tagság irányába pozitív szándékokat mutatott, de azért én azt hiszem, hogy ennek jelenleg lehetősége nincsen.
A többi tagállamnak egyébként érdekében állna, hogy Ukrajna csatlakozzon?
Azon túl, hogy ez természetesen geopolitikai kérdés, biztonságpolitikai kérdés is, az Európai Uniónak a belső szavazati folyamatait is megváltoztathatja, de hát szinte felesleges is erről beszélnünk, hiszen egy olyan konfliktus helyzetben álló ország, akinél komoly határproblémák vannak, konfliktus van az ország területén, az nem tud igazodni ezekhez az európai szabályokhoz, és hát nagy kérdés, hogy az elért eredményeket milyen formában tudja egyáltalán megtartani, hogyha ez az állapot, ez komoly változások az elkövetkezendő időszakban.
Ha a csatlakozás nem is sikerül, de mondjuk tagjelölt országá nyilvánítják Ukrajnát, akkor ez jelent jogokat Ukrajnának, illetve az Uniónak lennének kötelezettségei Ukrajna felé?
Van egy keretegyezmény, a társulási megállapodás, illetve ez a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. Ennek a két szerződésnek a keretén belül történt meg a legnagyobb igazodás már az európai folyamatokhoz és az európai jogrendszerhez, de még messze van Ukrajna nagyon attól, hogy elérjen egy olyan státuszt, amit tényleg tagjelölt, vagy hát magát a tagságot egyáltalán csak felvetni. Korábban ugye, amikor tagjelölti státuszban volt valaki, akkor az Európai Unió úgynevezett előcsatlakozási alapok formájában segítette az igazodást. Ez a folyamat, ez az új rendszerben, amit ugye Emmanuel Macron javasolt, ez megnyitná folyamatosan az Európai Uniónak a különböző támogatási rendszereit, és magukat a belső forrásokat is a tagjelöltek számára, tehát egy sokkal gyorsabb és irányítottabb igazodás történhetne meg. Azonban, ha nincs biztonság, nincs jogbiztonság, akkor én nem látom a lehetőségét annak, hogy ebben a keretben folytatódjon ez a csatlakozási folyamat.
A háború kirobbanása óta több száz cseh állampolgár jelezte, hogy szeretne Ukrajnába menni, és ott az oroszok ellen harcolni. Miloš Zeman cseh államfő pozitívan viszonyul ahhoz a lehetőséghez, hogy cseh állampolgárok törvényes kivételt kaphassanak, és Ukrajnába utazhassanak. A cseh hatóságoknak egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy állampolgáraik engedély nélkül bekapcsolódtak volna az Ukrajna területén dúló harcokba. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Volodymyr Zelenszkij vasárnap felszólította a külföldi állampolgárokat, hogy kapcsolódjanak be Ukrajna védelmébe. Az ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna nemzetközi alakulatot hoz létre azoknak a külföldi önkénteseknek, akik szeretnének részt venni az oroszok elleni harcokban. Zelenszkij úgy véli, ez lesz a legfőbb bizonyítéka annak, hogy támogatják országát. A tájékoztatás szerint az érdeklődőknek az országukban lévő ukrán nagykövetségen kell jelezniük csatlakozási szándékukat. Csehországban a felhívásra reagálva több százan jelezték, hogy hajlandók lennének fegyvert fogni az ukránok oldalán. Az Európai Értékek nevű szervezet felszólította az érdeklődőket, hogy a közös fellépés érdekében vetessék nyilvántartásba magukat. Csehországban azonban törvény tiltja a külföldi hadseregekben történő szolgálatot, erre kizárólag elnöki engedély alapján van lehetőség. Az engedély nélküli külföldi hadseregben való részvételre a hatályos törvény alapján több évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Vezető cseh politikusok most azt mérlegelik, hogy a múlt csütörtökön kirobbant ukrán-orosz háború esetében módosítanák a jogszabályt. A köztársasági elnök Miloš Zeman nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy cseh állampolgárok törvényes kivételt kaphassanak és Ukrajnába utazhassanak harcolni. Ám mielőtt bármit is aláírna, kikéri a védelmi, a belügyi és a külügyi tárca véleményét is, csütörtökön pedig Petr Fiala miniszterelnökkel egyeztet a témában. Az Európai Értékek Intézet már kidolgozta az érdeklődők számára azt a kérvényjavaslatot is, amellyel az állampolgárok az államfőhöz fordulhatnának. A cseh hatóságoknak egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy állampolgáraik engedély nélkül bekapcsolódtak volna az ukrajnai harcokba. A múltban néhány olyan eset is volt, amikor csehek engedély nélkül az orosz szakadárok oldalán harcoltak Ukrajnában. Csehország a brüsszeli tárgyalásokon az Oroszország elleni legszigorúbb és legkeményebb szankciók mellett voksolt, most pedig készen áll arra, hogy támogassa Ukrajna belépését az Európai Unióba.
Abychom dali jasně najevo Ukrajincům, že o ně stojíme, že v tom nenecháváme a Rusku, že...
Azért, hogy világosan az ukránok tudtára adjuk, mellettük állunk és nem hagyjuk őket magukra. Oroszország számára pedig azt üzenjük, hogy Ukrajnára a demokratikus Európa részeként tekintünk, ami fontos a számunkra, fogalmazott a cseh miniszterelnök, aki örül annak, hogy mindenről politikai ellenfele a korábbi kormányfő Andrej Babis is így vélekedik. Elismerjük Petr Fiala kormányának lépéseit, mert azt gondolom, hogy jól cselekszik, mondta Babis. Csehországban is befejezi működését az orosz Sberbank, ezt a Cseh Nemzeti Bank hivatalosan is megerősítette.
Česká národní banka dnes zahájila kroky k odebrání licence Sberbank na Českém.
Markéta Fischerová, a jegybank szóvivője elmondta, hogy a Nemzeti Bank elvette a Sberbank licencét a cseh piacon. A bank ügyfelei már hétfőn is problémákba ütköztek, a Sberbank fiókjai ugyanis zárva tartottak, a bankautomatákból pedig legfeljebb 40 euró készpénzt lehetett kivenni. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illész László, a műsorvezető Farkas Dávid. Magazinunkat azzal folytatjuk, hogy az oroszok korábban már kipróbált tüzérségi fegyvereket használnak Ukrajnában, ám nem minden alkalmas a városok elleni támadásra, hiába erre használják őket, fejtette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Domanics András kérdezte Kaiser Ferencet.
Moszkva jól kipróbált, letesztelt fegyverrendszerekkel harcol. Ezek egy részét már 2008-ban bevetették a grúz haderő ellen, de a legnagyobb részét Szíria ellen, gondoljuk csak Aleppo lövedésére, ahol ugye a város ellen gyakorlatilag mindazt, amit most ugye felvetődött rakétasorozatvetőkkel, úgynevezett kazettás, vagy fürtös bombákkal, ilyen szóróbombákkal, vagy akár ezek az úgynevezett termobarikus fegyverekkel használtak, de ugye tesztelték ott a ballisztikus rakétáikat, a manőverező robotrepülőgépeiket.
Említette ezt a bizonyos kazettás bombát, ez micsoda?
Maga a bomba igazából egy belső váz, meg egy külső vékony héj, és a bombán belül, mint egy ilyen borosüveg tartó, tehát sok-sok kis fak, és abban rengeteg apró mini bomba. És amikor ezt a repülőgép leoldja, de egyébként ez lehet tüzérségi lőszer is ilyen kialakítású, vagy akár rakétasorozatvetőknek a harc része is. Amikor eléri a beállított magasságot, vagy ugye a lövedéknél, amikor az időzítő eléri azt a pillanatot, ami nyilván úgy van kiszámolva, hogy megfelelő magasságban legyen a célpont fölött a lövedék, akkor ez a külső héj leválik, és a bent lévő sok-sok apró mini robbanó töltet, az hatalmas területen szétszóródik. Ez ugye betonépületek rombolására abszolút alkalmatlan, bunkerek, fedezékek megsemmisítésére sem alkalmas, harckocsiknak a vékonyabb, vagy gyalogsági harcnak a vékonyabb felső páncélzatát átüti. Ez igazából kifejezetten élő erő elleni fegyver. Ugye ezért is döbbenetesek azok a képek, amikor jól látható módon Harkov belvárosában lehet látni a sok-sok apró robbanást. Nem szokás városharcban használni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a nagyhatalmak közül sem Kína, sem az Oroszországi Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok sem tiltotta be ezen eszközöket. Van egy olyan elvárás, meg van egy-két nemzetközi jogszabály is, ami szerint ezt lakott területen nem szabad, sőt tilos használni.
Mi az a termobárikus bomba? Egyáltalán szabad ilyet használni?
Ez ellen sincs tilalom. Ez a levegő oxigénjéből nyeri az égéshez szükséges oxigént. Ugye ezek egész máshogy is működnek, mint a hagyományos tüzérségi lövedékek. Ugye a célpont fölött egy megadott magasságon az időzítő egy minimális kis töltet szétpermetezi a levegőben ezt a robbanó szert, és utána begyújtják, tehát beszikrázzák ezt az elegyet. Nagyobbat robban, sokkal nagyobbat robban, tovább tart a robbanást, óriási lökés hullámmal jár, élő erő ellen és betonfedezékek ellen használják elsősorban, és a környező levegőből elszívja az oxigén, tehát megfulladnak azok is, akiket nem ér el a hő. Az amerikaiak például gyakran használták, Afganisztánban bunkerekre, barlangokra dobták le, gyors égés kiszívta a barlangból az oxigént, és gyakran beomlottak a falak, illetve hát az ott tartózkodók megfulladtak, vagy elrobbant a tüdejük. Tehát ezt máshogy nem lehet mondani. Tehát ez egy borzasztó, hatásos és iszonyatosan kegyetlen fegyver. Ugye vita van azon, hogy az oroszok ezt használták-e vagy sem, viszont olyan rakéta sorozat vetőket vonultattak fel az oroszok, rengeteg bizonyíték van rá, hogy vannak, amik csak és kizárólag ilyen töltetekkel vannak felszerelve.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Rendkívüli ülést tartott az Európai Parlament kedden az északkeleti szomszédunknál zajló háború miatt. A tanácskozáson az ukrán elnök is felszólalt. A háború ismét visszatért Európába, kezdte felszólalását az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kifejtette, csaknem 30 évvel a balkáni háborúk után, több mint fél évszázaddal azt követően, hogy szovjet csapatok vonultak Prágába és Budapestre, újra felharsantak a szirénák Európa egyik fővárosának szívében.
This is a clash between the rule of law Ebben a háborúban a jogállamiság és a fegyverek uralma csap össze. A demokrácia az autokráciával, illetve a világ a csupasz agresszióval áll szemben.
A politikus kiemelte, hogy az EU most először használja az európai költségvetést 500 millió eurót arra, hogy fegyvereket vásároljon és szállítson egy megtámadott országnak. További 500 milliót az Unió a humanitárius segélyek fedezésére szán. Ursula von der Leyen az Oroszországtól való energiafüggőség megszüntetését szorgalmazta, egyebek között a zöld átállás felgyorsításával.
And let me thank specially...
És mondjunk egy óriási köszönetet Lengyelországnak, Romániának, Szlovákiának és Magyarországnak, amiért befogadnak nőket, férfiakat és gyerekeket.
A rendkívüli EP ülésen videókapcsolaton keresztül jelentkezett be az ukrán elnök, aki úgy fogalmazott, az EU tagállamai egységének és szolidaritásának Ukrajnával magasára van, több ezer ember életébe kerül. Volodymyr Zelenszkij szerint az ukránok a hazájukat, a szabadságukat védik, a túlélésért küzdenek.
Megmutattuk, hogy legalább olyanok vagyunk, mint Európa. Bizonyítsák be, hogy velünk vannak. Bizonyítsák be, hogy nem fognak bennünket magunkra hagyni. Bizonyítsák be, hogy valóban európaiak, ami által az élet győzedelmeskedhet a halál felett.
Charles Michel a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke felszólalásában geopolitikai terrorizmusnak nevezte az Ukrajna elleni orosz inváziót. Ugyanakkor Ukrajna EU csatlakozását bonyolult kérdésnek tartja, mert a tagállamok véleménye erről eltérő, de szerinte mi hamarabb meg kell fontolni ezt. Az Európai Parlament elnöke azonban más véleményt fogalmazott meg.
We recognize Europe's...
Roberta Metsola elismeri és támogatja Ukrajna európai perspektíváját. Az EP üdvözli Ukrajna jelentkezését az uniós tagjelölti státuszra, és dolgozni fog e cél megvalósítása érdekében. A kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő beszédében kijelentette, a geopolitikai Európa megszületésének vagyunk tanúi, a II. Világháború óta először éljük át, hogy egy ország megszáll egy másikat és atomfegyverekkel fenyeget. Josep Borrell hangsúlyozta, az Európai Uniónak újra kell gondolnia védelmi politikáját, az elrettentő kapacitásokat pedig jelentősen növelnie kell. Több új szankciót szorgalmaz az Európai Parlament a keddi rendkívüli ülésen elfogadott határozatában. A döntés előtti vitában felszólalt a fideszes Gák Inga független képviselő.
Teljes mértékben elítéljük az orosz katonai agressziót, és kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Magyarország az egységes európai fellépést kulcsfontosságúnak tartja, támogatja Ukrajna tagjelölti státuszát. És minden rossz indulatú álhírrel, dezinformációval ellentétben a magyar kormány támogat minden közös szankciót, egységes döntést, ideértve az európai békekeret aktiválását is.
Később a szocialista Újhelyi István a magyar kormánypárt teljes vereségéről beszélt egy online sajtótájékoztatón.
12 év után összeomlott Orbán minden külpolitikai és hazai politikai törekvése. Kiderült, hogy teljes csőd, sőt, veszélyes a magyar nemzet biztonságára a Putyinhoz való dörgölődés, és kiderült az is, hogy az Európai Unió is látja, hogy mindazok a lépések, amelyeket mi ellenzéki pártok kifogásoltunk az elmúlt időszakban, hosszan, sokan, sokszor elmondtuk, azokban ma már a Fidesz is inkább menekülne, dobná el, mint a forró krumplit az általa hozott döntéseket.
Az EP képviselők további korlátozásokat csürgetnek az orosz gazdaság és ipar stratégiai gyengítésére. Véleményük szerint a legfontosabb orosz exporttermékek, így a kőolaj és a földgáz behozatalának korlátozására lenne leginkább szükség. A dokumentum alapján el kellene rendelni emellett az oroszországi új uniós beruházások és az EU-ba irányuló új orosz beruházások tilalmát. Az Európai Parlament szorgalmazza, hogy haladéktalanul tiltsák be az orosz ellenőrzés alatt álló beruházási alapok és bankok, például a Nemzetközi Beruházási Bank működését az Európai Unióban. Ez utóbbi Budapesten működik. A parlament felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessenek be minden nukleáris területen folytatott együttműködést Oroszországgal, különösen a Rosszatommal és leányvállalataival, valamint vonják vissza a Rosszatom valamennyi leányvállalatának működési engedélyét. Paks 2 a Rosszatom beruházásában épül Magyarországon. Az EP kizáratná az összes orosz bankot az európai pénzügyi rendszerből, magát Oroszországot pedig a SWIFT rendszerből. Egy sor szankciót, köztük a SWIFT rendszer letiltását pedig Belarusra is ki kellene terjeszteni, tekintettel az orosz invázióhoz nyújtott közvetlen támogatásra, áll az állásfoglalásban. A képviselők arra kérik a tagállamokat, hogy az ENSZ alapokmányának az egyéni és kollektív önvédelmet lehetővé tevő 51. cikkével összhangban mihamarabb adjanak védelmi fegyvereket Ukrajnának, és a folyamatos agresszióra való tekintettel fokozzák a hírszerzési együttműködést az ukrán szervekkel. Ugyancsak érintheti Magyarországot az a kitétel, hogy a befektetésért cserébe tartózkodási engedélyt biztosító tagállamok és szövetséges országok tekintsék át az ilyen alapon országukban tartózkodókat, és vonják vissza a vagyonos orosz magánszemélyek, valamint családtagjaik, különösen a szankcionált magánszemélyekhez, illetve vállalatokhoz kapcsolódó kedvezményezettek tartózkodási engedélyeit.
Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az LP Perceket hallották.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.